Bacsinszky Laci fogja megosztani velünk az Isten igéjét. Laci, átadom neked a szót.
Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, hogy ilyen zúzós adventben még nem volt részem. Először, amikor megszólt a gitár, így néztem, hogy ez most YouTube-ról megy, vagy mi van itt. De áldott adventet mindenkinek. December 2-án megkezdjük ezt a nagyon szép, meghitt, ám sűrű időszakot. Hadd kezdjem azzal, hogy Adrien Plász neve megvan legtöbbeknek. 21 éve, amikor még a harmad kiadó nem adta ki ezt a könyvet. Aki nem olvasta, ez egy olyan könyv, amiben Adrien Plász egy picit megfáradva a keresztény életében, neki szaladt néhány falnak, szatirikusan, viccesen megírta ezeket a nehezebb keresztény élményeit, és így dolgozta föl. 21 év, amikor még a harmad kiadó nem adta ki ezt a könyvet, akkor én egy ilyen A4-es gépelt összekapcsolt lapon kaptam meg, és miután Enikőt hazakísértem randevú után, visszafele jövet, Lőrincről egészen a feneketlen tóig volt időm olvasgatni, az 50-es villamoson például, és őszintén megvallom nektek, hogy én nem szoktam ilyet csinálni, de hangosan felröhögtem a villamoson. Tehát ez egy olyan könyv. Hogyha nem olvastátok, akkor én javaslom mindenkinek, hogy vegyétek elő most advent időszakán, nevessetek nagyokat. Én Adrien Plásztól szeretném egy idézettel kezdeni ezt a mai alkalmat. Ő mondta a következőt: nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnának meg mások az életemet. Nem zavarnák meg mások az életemet. Hadd fordítsam le ezt egy picit. Én például, Bacsinszky Laci, alapvetően egy nagyon türelmes ember vagyok. Egészen addig, amíg nem idegesítenek föl. Én, Bacsinszky Laci, alapvetően egy önmegtartóztatásban jeleskedő ember vagyok, egészen addig, amíg nem lépem át Szamos cukrászda küszöbét. Hadd fordítsam le még jobban. Mindenki türelmes, amíg nem idegesítik föl. Mindenki önmegtartóztató, egészen addig, amíg nem lép be a Szamos cukrászda küszöbén a torták világába. Na erre utal Adrien Plász, hogy mindenki nagyon jó keresztény, amíg egyedül van. Aztán az a baj, hogy jönnek mások, és megzavarják ezt az idilli képet. A keresztény élet, én azt gondolom, ízlelgessétek, erről fogunk ma beszélgetni. A keresztény élet az egy nagyon gyönyörű ideál, csak egy baj van vele. Egy nagyon nehéz környezetben kell megéljük. És ezért, ha hasonlítotok egy kicsit Adrien Plászra vagy rám, az ember néha azt gondolja, hogy elég ritkán sikerül azt az ideált megélni. Nem akarom azt a képet lefesteni, hogy a mai világ borzalmas, sötét és fekete. Van ilyen része, van viszont nagyon sok része, tehát egészen addig, amíg reggel kotyog a kávé, addig nagy baj nincs. No de, mégis az van, hogy megélni a hitünket egy olyan világban, amire muszáj azt mondjuk, és erre nincs idő most belemenni. Amúgy az elmúlt pár istentiszteletben figyeltetek, akik előttem beszéltek erről, egy diszfunkcionális világban kell megélnünk olyan hitet, olyan lelki életet, olyan kereszténységet, ami alapvetően szembe megy a mainstream kultúrával. Nem könnyű. Nem könnyű. Én szeretnék ma őszinte lenni veletek, ha nem lenne betegség, ha nem hallanék olyan híreket, amiről Pisti beszélt a múlt héten, ha nem lenne válás, ha nem lenne konfliktus, ami feloldhatatlannak tűnik, sorolhatnám, akkor nagyon könnyű lenne keresztény életet élni, nem? Hát majd a mennyben. Addig valahogy ki kell találjuk, hogy hogy csináljuk ezt meg. Addig érdemes erről beszélgetni. Itt van advent időszak, és amikor elkezdődött, mondtam is Enikőnek, hogy na, figyeljél, elkezdődik az időszak, nem sokára megjelennek a keresztény, vagy ilyen lelkiségi figyelmeztető üzenetek a közösségi médián, mint például ne vegyünk túl sok ajándékot, hiszen a legnagyobb ajándékot már úgyis megkaptuk. Ne főzzünk túl sokat, hiszen az a lényeg, hogy szeretet legyen az asztal körül. Sure enough, ahogy a német mondja, nem sokkal később megjelent a Facebookon, talán két napra rá egy bevásárló lista, ami szépen át volt húzogatva, és nagyon frappáns keresztény üzenetekkel volt kiegészítve. Aztán mondtam neki, hogy az zavar, hogy ezeket elolvasom, és utána a következő 4 hétben, mintha mi se történt volna, mit csinálok? Rohanok, idegeskedek, úgyis megfőzöm, úgyis megveszem, úgyis felállítom, úgyis szétverem a karácsonyfa gyökét, hogy beleférjen abba, nem mondom ki milyen tartóba. És valahogy valamilyen roncs keresztény ideállal megérkezem karácsony estéhez. Tehát úgyis ez van, mert olyan nincs, hogy nem lehet. Olyan nincs, hogy ne legyen. Azért most nem akarok szkeptikus lenni, meg lehúzni ezeket, mondogassuk egymásnak, és ma is én mondogatni fogom nektek. Hogy mégis, akkor hogyan? Nincs megoldásom erre, ezért az Isten igéjéhez szeretnék fordulni, és szeretnék egy olyan történetet megnézni, amiben én azt gondolom, hogy el van rejtve néhány titok, amiket, hogyha megfejtünk, akkor egy picit mélyebben segíthet nekünk ebben a környezetben, ebben a nyomásban, ebben az elvárás halmazban mégis megélni azt, akik vagyunk. Megélni azt az ideált, ami miatt ide járunk, ami miatt eljövünk, amire azt mondjuk, hogy itt van valami, amit én szeretnék megélni. A kérdés, amit ma körbejárunk, az pedig a következő. Olyan jó, kezdem szokni, hogy előre is nézhetek. Mi a titka annak, hogy megéljük a legfontosabbat rengeteg kevésbé fontos között? Tehát ez az, amit én szerettem volna bevezetni. Mi a titka annak, hogy a között a rengeteg kevésbé fontos dolg között, ami viszont követeli a figyelmünket, mi a titka annak, hogy mégis meg tudjuk élni a legfontosabbat? Meg tudjuk élni azt a krisztusi kilétünket, akik valójában hiszük, hogy vagyunk. A Bibliához fordulva egy olyan történethez fogom terelni a figyelmeteket, amire én azt gondolom, hogy minimum a 16-os, hanem a 18-os karikát ki kéne rakni. By the way, ahogy a német mondja, az Ószövetség nagy részére ki kéne rakni a 18-os karikát. Ugye ez egy elég nyers könyv, eléggé őszinte könyv, ez nem egy mesekönyv. Tele van gyilkossággal, tele van erőszakkal, tele van azt mondanám, hogy perverzitással is. Ez nem takarja el, hogy milyen az ember az Isten nélkül. Azért megjegyzem, hogy ezért csinálunk gyerekbibliákat. Bizonyos részeket ugrunk, mert levisszük ilyen 6 karikásra a Bibliát. De ha olvassuk, akkor benne van, hogy milyen az ember az Isten nélkül. Milyen vagyok én az Isten nélkül, és ez nagyon sokszor 18-os karika. Ez is fontos. Na hát ma egy ilyen történetet fogunk megnézni, és előre elnézést kérek, nem a Bibliáért, a férfiaktól, mert ezt a történetet egy picit elkezdtük boncolgatni a gyülekezeti hétvégén, de én nem álltam meg ott, hanem mentem tovább. Azért abban a történetben még sok minden van. Az Ószövetségben, Józsuénak a könyvében van ez megírva, és a hölgyektől is elnézést kérek, mert egy olyan részt fogok felolvasni, amire nyáron egy diák azt mondta, hogy ő egy részben ennyiszer még a körülmetélkedés, a körülmetélés szót nem hallotta. Jó, na hát ennyi figyelmeztetés után hadd olvassam nektek el a mai ige szakaszt, abból a könyvből, aminek minden szava Istentől ihletett, így alkalmas a tanításra, fedésre, megjobbításra, és az Isten szerinti való igazságban való nevelésre. Józsué 5, ha szeretnétek követni, az első verstől olvasom egészen a 9. versig. Hogy beágyazom ezt a történetet, a 3. fejezetben kezdődik el ez a történet folyam. Itt van az, hogy Izrael átlépi az ígéret földjének a határát, és megérkezik az ígéret földjére. Aztán, mielőtt még elmondom, nagyon érdekes ám ez, hogy gyerekbiblia, felnőtt biblia. A gyerekbibliában vasárnaponként 2 esemény van. Van a Jordánon való csodálatos átkelés, és utána hirtelen ugrunk, és elfoglaljuk Jerikót. Sokszor kimarad, hogy közötte történik 3 dolog. ami hihetetlenül jelentős Izrael életében. Ezekről ma nem Jerikó lesz, ma nem Jordán lesz, közötte mi történik. Borzasztóan fontos. Sokszor annyira átugorjuk, hogy nem is olvassuk el. 5. fejezet első versétől olvasom. Amikor meghallotta az Emóriak összes királya túl a Jordánon, nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fia előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, és még a lélegzetük is elállt Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, készíts kőkéseket, és metélt körül újból Izrael fiait. Józsué tehát kőkéseket csinált magának, és az arálót halmon körülmetélte Izrael fiait. Azért metélte őket körül Józsué, mert a 6 köteles férfiak, akik kijöttek Egyiptomból, mind meghaltak útközben a pusztában, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de útközben a pusztában született nép közül, miután kijöttek Egyiptomból, már senkit sem metéltek körül. Mert 40 évig vándoroltak Izrael fiai a pusztában, miközben elpusztult az egész nép, valamennyi 6 köteles, aki kijött Egyiptomból, mert nem hallgatott az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja, és tejjel és mézzel folyó földet, és fiaikat állította a helyükre. Őket metélte körül Józsué, ezek ugyanis körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül. Mondtam, hogy egy mondatban 3-szor. Ha nem egyértelmű, hogy miről szól, akkor még egyszer elolvasom. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, helyükön maradtak a táborban, amíg erőre nem kaptak. Tehát átkelnek csodálatos módon a Jordánon. Először a Vörös-tengeren kelnek át, ez volt a megnyitó, a bevezető szárazlábbal. 40 évig mennek, és utána ugyanúgy szárazlábbal kelnek át a Jordánon. Megérkeznek Izrael földjére. Itt először fognak 12 követ, és emlékként leállítják, ezt fölépítik mind a Jordánban, mind azon kívül, azon a táborhelyen, ahova megérkeztek, ezt nem olvastam föl. Utána körülmetélik az összes 6 köteles férfit, utána megülik a páska ünnepet, és csak utána szól hozzájuk az Úr angyala, hogy hogy fogják bevenni Jerikót. Sőt, még közben van még egy, hogy a páska ünnep után esznek a föld terméséből, és megszűnik a manna. Lezáródik egy időszak. Itt nagyon jelentős dolgok történnek Izrael életében, miután megérkeztek. Na, hát akkor én egy picit szeretném kérni, hogy mielőtt választ keresünk arra a kérdésre, amit én föltettem az elején, merüljünk el ebben a történetben. És számomra nagyon fontossá vált a bibliai földrajz, úgyhogy most egy helikopteren körbeviszlek titeket ezen a területen, mert amikor gondolom azt halljátok, hogy Jerikó síksága, vagy a Jerikótól keletre lévő vidék, akkor mindenki másfajta dolgot képzel el. Na nézzük meg, hogy akkor ez hogy nézhetett ki. Nem tudom egyszerre két helyen mutatni, de a kép jobb oldalán fölül látjátok, ez itt Izrael teljessége, fölül látjátok a Galileai tengert, bal oldalon lent pedig a Hold tengert. A kettő között pedig átszeli Izraelnek a földjét, a Jordán folyója, ez folyik le, ugye a Galileai tenger fölött ered, és szeli végig. A Holtengertől, ha egy 5 centivel jobbra mentek, és azt a sötét vonalat nézitek, ami a Jordán, körülbelül ott lép át Izrael a Jordán folyón, és ahol a piros kis jel van, ott van Jerikó. Most még közelebb megyünk, hát ha sikerül, és itt segítséget kérnek Balázstól, hogy indítsa el ezt a rövid helikopter felvételt. Nézzünk körül. Amit láttok, az ugyanaz a kép, csak kicsit fölülről nézve. ott a Jordán, ott pedig Jerikó, az a sötét folt a sivatagnak szinte a közepén. Fönt szemben van egy sötétebb folt, az Jeruzsálem, és amit láttok itt, a földközi tenger ott a háttérben, mellette a sárga rész az Egyiptom, és itt végig jött Izrael a helikopterünk alatt, a tónak ezen a részén vándorolt. Körülbelül, ahol a helikopter van, az alatt van a Nébó-hegy, amin állt Mózes, és még megnézhette az ígéret földjét, de nem léphetett be. És utána innen kanyarodva megérkeznek a Jordánhoz, és ide ráközelítve szerettem volna még ezt megmutatni nektek. Mint egy 40 ezer fölfegyverzett ember átkel a Jordánon, és megérkezik erre a sík részre. Ez a sötét rész, amit látok, ez a mai Jerikó. Ennek egy kis része, az a kis piros pont, ami alig látható, mindjárt jobban látható lesz, az Jerikó maga, a jerikói régészeti feltárások, és ezen a sík terepen táborozik le 2 millió ember Jerikó mellett. Talán nem is tudjátok képzelni, hogy az a sötét rész 2-3 kilométerre Jerikótól letáborozik, innen egy másik szemszögből is megláthatjátok, tehát itt zajlik az a történet, amiről ma beszélünk. És ezek között azt olvassuk, a 2 millió ember között van 40 ezer fölfegyvezett katona, aki abszolút kész volt arra, hogy támadjon, hogy lerohanja a Jerikót. Tehát ezért jöttünk, milyen a föld, kezdődjék a lemulas, vagy nem tudom, milyen szót használjak erre. Kezdődjék a show, a leszámolás. Írtsunk. Készen álltak a harcra. Belépnek, és az első üzenete az Istennek az, hogy ácsi. Ne essetek nekik, hanem az első dolog Józsué, amit csinálj. Fogjál kőkéseket, és metélt körül a népet. Miért volt ez fontos? Miért volt ez fontos? Miért csinálták ezt? Egy nemzedék, a 40 éves vándorlásnak a célja az volt, hogy egy egész nemzedék kihaljon. Ugyanis mint egy 40 évvel korábban, ők már megérkeztek az ígéret földjéhez délről, és bemehettek volna, erre az egészre nem lett volna szükség. Ha csak nem, az a 12 kém közül 10 azt mondta volna, hogy igen, ez az a föld, nehéz lesz, nagyon nagy emberek laknak ott, kőkemény harc lesz, de bízunk az Istenben, menjünk be. Ehelyett azt mondták, hogy ez túl nagy falat. Az Istennek ez túl nagy. Ezért az Isten megbüntette az összes 20 éven fölötti férfi, meg kellett várni, hogy meghalljanak. És 2 évvel a megérkezés előtt az utolsó férfi, ez, már egyszer azt hiszem mondtam ezt a gyülekezetben, az egy elég depressziós időszak lehetett, amúgy is a sivatagban vándorolni, de azt várod, hogy bizonyos emberek végre meghalljanak a közösségben, hogy tovább mehessünk. Tehát belegondoltad, azért ez elég faramuci. Na de mindegy, ezt most nem éljük át, de miután meghal az utolsó ember, és készen áll Izrael arra, hogy belépjen végre az ígéret földjére. Erről olvastunk most itt. Belépnek, és az első parancs az, hogy mivel ebben a 40 évben azokat, akik ott 20 évesek voltak, nem volt körülmetélés, ezt most muszáj megcsinálni. Ezt mi Budaörsön élő, Izrael szempontjából pogány háttérből megtért emberek, nem biztos, hogy elsőre értjük, minek kellett ez. Miért volt ez fontos? Az Isten igében azt olvassuk erről a körülmetérésről, ami nem kevésszer szerepel itt a leírásban, hogy ez egy szövetségnek volt a jele. Ez volt az ábrahámi szövetségnek a jele. Aki nem hordozta magán ezt a jelet, az nem volt az Isten szövetségében. Az azt jelentette, hogy nem volt az élő Istennel kapcsolatban. Kívül volt a szövetségen, kívül volt a népen, nem volt a része. Ilyen szempontból átkozott volt, halott volt, elvetett volt. Tehát muszáj volt ezt a szövetséget újra megalapozni. Az ige így mondja, az idegenek közül senki sem ehet a páskából, a körülmetlenek közül senki sem ehet belőle. Tehát mivel meg volt adva, hogy a páska ünnepet meg kell üljék, ezért mindenkinek a szövetséget meg kellett újítania. Most ebben sokkal részletesebben nem megyek bele az idő hiány, de szerintem a nagy kép az megvan. A másik érdekes dolog, amire szerettem volna felhívni a figyelmeteket, az azt olvassuk, hogy valamiért az igét meghatározza, hogy melyik nap érkeznek meg. Melyik nap érkeznek meg Izraelbe. Miért fontos ez? Azt írja a 4. fejezet 19. verse, az első hónap 10-én jött ki a nép a Jordánból. Én nem tudom megjegyezni a zsidó hónap neveket, ezt az egyet tudom megjegyezni, ennek a neve ugyanis Nisán. Kocsikat szerető emberként ez azért úgy talál referenciapontot az én kultúrámban is, tehát Nisán hónap 10-én megérkezik Izrael, és át kell a Jordánon. Miért fontos ez a dátum? Megint csak Budaörsön élő, pogány háttérből megtért emberként, én nem ebben a kalendáriumban élek, fogalmam sincs, hogy miért fontos. Ha visszamegyek viszont, és most időhiány, ezt nem szeretném részletesen felolvasni, de egyszer nagyon érdekes megnézni, a 10 csapáshoz. A 10 csapás közül az utolsó Nisán hónap 14-én történik meg. 10-én fogják a bárányokat, levágják, előkészítik, hogy melyik a 10. csapás. Vasárnapi iskola, idézzük fel, nincs nálam csoki, de bárki megmondja. Az újszülötteknek a elpusztítása, ugye? Az elsőszülötteknek, bocsánat. Ki nem pusztul el? Annak, akinek az ajtófélfája megvan kedve a bárány vérével. Mikor történik mindez? Nisán hónap 14-én. Minek az ünnepe lesz ez a zsidó nép számára? A Páska ünnep. A húsvét ünnep. Akkor alapozódik meg. 40 évvel később, szinte napra pontosan megérkeznek az ígéret földjére. Akkor lépnek be. És 14-én, mivel ha megint csak visszamennénk, az Ószövetségben, amikor a 10. parancs, 10. csapás megtörténik, Izrael másnap útra kell, hiszen hónap 15-én útra kell, az Isten megparancsolja Mózesnek, hogy amikor megérkeztek, az első dolgotok legyen, hogy megülitek a Páska ünnepét. Előre meg volt mondva. Tehát nem véletlenül 10-én megérkeznek, és az ígéri, hogy 14-én az első dolog, minden más előtt, nem Jerikó az első, minden más előtt, amit 40 évvel korábban az Isten megmondott, azt megteszik. Ehhez viszont körül kell metélkedniük, hogy megújítsák a szövetséget. Megvan a kép? Megvan a sztori? Na, akkor itt jön az érdekessége. Szerintem a történetnek, és itt kezdünk, nem ez is érdekes volt, de ezek talán inkább a környezetét írják le, hogy hol történik mindez, és hogy hogyan teszi ezt. Ha mindent elveszek körülötte, és ez nem ott történik, és nem akkor, amikor, akkor amúgy ez egy teljesen egyszerű dolog. Ez körülbelül olyan, mint önmegtartóztatónak lenni a szamos cukrászdán kívül. Ez körülbelül olyan, mint türelmesnek lenni akkor, ha nincs körülöttem senki. De hol csinálják ezt? De mikor csinálják ezt? Miután átlépik a Jordán folyóját, és az milyen terület? Ez egy hadterület. Ez egy háborús terület. Ez kérem szépen nem a cukrászdám kívül van. Ez masszívan a cukrászda közepén van. Ez nem egyedül a magányukból elvonulnak, és na, itt a Jordánon túl elő a késeket, csináljuk aztán Páskára föl. Nem. Előbb átmennek a Jordánon. És ez számomra jelentősé teszi azt, hogy Izrael itt hogyan viselkedik, és milyen gyönyörű pillanat ez Isten népének. Mert itt azt látom, hogy nem Jerikó közelsége határozza meg, hogy ők hogy viselkednek, hanem az Isten közelsége határozta meg, hogy ők mit csinálnak. És ehhez kellett Jerikó közelsége, hogy ennek a kontrasztjában lássuk ezt. Na, ebbe egy picit ássuk bele magunkat. Ha odamész 3 kilométerre egy olyan városhoz, amiről ők is tudják, hogy mi a célod, meg te is tudod, hogy mi a célod, akkor nem metéled körül a harcképes férfiaidat. Első szabály. A hadviselés első szabálya. Ezt nem csináljuk. Sok mindent lehet csinálni, a dárdákat lehet élesíteni, ezt nem. Miért? Na, itt jön a 18-as karika, és nem fogok túlságosan belemenni ebbe, de néhány fizikai körülményt azért figyelembe kell itt venni. Mi történik egy emberrel, hogyha körülmetélik? úgy hívják, hogy sebláz. 8 napon túl gyógyuló sérülést okoznak neki. Ami azt jelenti, hogy lázasan, maga tehetetlenül fekszik. Hát ezért nem csinálunk ilyet, amikor háborúba vonulunk. Hát a hadsereget harcképtelenné tenni 2 kilométerre, láttátok a képeken, vissza is rakom az ellenségtől, nem egy bölcs dolog. És Izrael tudta ezt. Izrael nagyon pontosan tudta ezt, és itt jön egy másik 18-as karikás történet. Az 1 Mózes 34-ben van megírva, ezt majd föl is olvasom egy részét, csak elmondom a történetet. 1 Mózes, mivel a gyerekek nincsenek itt, tehát nyugodtan beszélhetünk az összes történetről a Bibliában. Dinának a története. Dina, Jákob, nagyon finoman fogom elmondani, tehát Dinának a története. Aki ismeri, tudja, hogy itt miért. De nem, a lényeget kapjátok el belőle. Dinának a története. Dina Jákob lánya volt. Akin, az ige nagyon szép kifejezést használ, arra a nagyon csúnya dologra, egy pogány ember erőszakot vesz. Magához veszi úgy, hogy Dina ezt nem akarja. Ez egy nagyon sötét, nagyon csúnya történet. És utána, mivel ez egy pogány népnek az embere volt, ez a pogány nép felajánlja Jákobnak, hogy rendezzük ezt az ügyet, nem kéne ezen nagyon hajba kapni. Ez megint csak az én fordításom. Azt mondja, hogy elvesszük őt, bevesszük, legyen ebből házasság. Jó, házassággal fedezzük el ezt a dolgot. Jákob fiai látszólag belemennek ebbe az ügyletbe, de egy dolgot kérnek. Az a nép, ahova Dina be fog kerülni, ott a férfiak meteljék körül magukat. Mert az nem lehet, hogy Izrael lánya egy olyan helyre kerül, akik nincsenek körülmetélt szövetségben az Istennel. Ezt a férfiak meg is teszik, és utána azt olvassuk, hogy a 3. napon, a 34. fejezet 15. versétől olvasom. Csak akkor egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, és minden férfi körülmetélkedik nálatok. A 25. versben pedig azt olvasok, a 3. napon azonban, miután ezt megteszik, amik ezek Seblázban szenvedtek, fegyvert ragadott Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyai, rátörtek a gyanútlan városra, és legyilkoltak minden férfit. Izrael pontosan emlékezett arra, hogyha ilyet tesznek egy férfival, az annyira kiszolgáltatott, hogy 2 az Izrael közül egy egész várost be tudott venni. Tehát tudták, hogy mit csinálnak. Mégis, és itt jön a gyönyörűség ennek a történetnek, mégis megteszik ezt. Miért? Mert amit az Isten parancsol, itt ebben a szent pillanatban felülírta azt, amit a körülmény amúgy teljesen felülírt volna. Izrael a helyén van. Nem Jerikóra néz. Nem azt nézi, hogy ilyet nem csinálunk, hanem azt nézi, hogy mit mondott az Isten. Ezt a szövetséget helyre kell hozni. És azt teszi, amit helyes tennie. A körülmények alapján nem, hogy 2 kilométerre nem kellett volna a férfiakat kiiktatni, hanem egyből támadni kellett volna. Ugyanis azt is látták, hogy ezek a szerencsétlenek ott bent úgy bezárkoztak és rettegtek, hogy most aztán utcú neki, és nagyon könnyen le. Hát, bocs, de ha belegondoltok, most jöttünk át száraz lábbal egy folyó. Tehát, ha az ellenség ezt látja, akkor szerintem levonja a következtetést, hogy itt valami van. Itt valakik megjöttek. Hát, hogyha ez nem egy tökéletes stratégiai pillanat a támadás, akkor semmi. Ezt meg nem csinálják. Azt csinálják, amit nem kéne, amit meg kéne, azt meg nem csinálják. Miért? Mert az Istenre figyelnek, és nem a körülmények alapján döntenek. Nagyon helyesen teszik, mert amikor ezt megteszik, talán megülik a Páska ünnepét, utána megszólal az Isten, és azt mondja, így fogjuk csinálni. És elmondja azt a nagyon érdekes gyerekbibliákban is megjelenő történetet, hogy körbejárják, és leomlik Jerikó fala. Ezek az oda vezető lépések. Egészen addig nem tudták, hogy az Úr ebből hogy fogja kihozni őket, hogy fogja ezt a helyzetet megoldani, azt tudták, hogy ezt kell tenniük, bár ez a körülményekből nem következett. Itt, ha röviden kiugrok a történetből, mi történik? Izrael a legfontosabbat teszi a másodlagosan fontos dolgok nyomása és elvárása mellett. Ezért fontos számunkra ez a történet. Mi Izrael titka? Mi az, amit akkor a mi kérdésünkre és válaszként tudunk találni? Mi a titka annak, hogy megéljük a legfontosabbat a rengeteg kevésbé fontos között? Tehát nekem azért tetszik ez a történet nagyon, és azért kezdtem el beleásni magamat, mert itt azt látom, hogy valami olyat csinál Izrael, amit én nagyon sokszor nem tudom, hogy mi a titka. Hogy lehet egy olyan világban, olyan körülmények, hogy lehet Jerikó környezetében megélni azt, amit én fontosnak tartok. És olyan sokszor én befókuszálok Jerikóra, és kimarad az, ami a két történet között itt gyönyörűen ott van. Vagy a két végpont között gyönyörű ott van. És amit látok, és ezzel szeretnék még egy picit több időt tölteni, hogy hogy viselkedik itt Izrael? Úgy viselkedik, mintha nem is létezett volna Jerikó körülötte. Mintha nem is arra figyelt volna, hogy azért itt háború van. Hanem egy dologra figyel, hogy az Isten mit kér tőle. Szinte figyelmen kívül hagyja, szinte leveszi a tekintetét róla. Nem mindig volt ez így. Kicsit tovább olvassuk a történetet, mindjárt a következő városnál akkor átesik Izrael, mint nem tudom, van egy kollégám, aki ilyenkor annyira jó frappás izéket, képeket tud mondani, hogy akkor átesik mind. Ezek mindig elfelejtem, hogy miket mond, de olyan jókat szokott mondani. Na mindegy, szóval Izrael itt akkor átesik mind, hogyha eszetekbe jött valami, egészítsétek ki, hatalmasat bukik. Jerikót beveszik, itt még minden szép, mennek tovább, és megérkeznek Aj városához. Ez már magyarul a neve is sokat elárul. Ajaj, itt mi lesz Izraellel? Megérkeznek oda, és Izrael fiai hűtlenül bántak a kiirtásra rendelt dolgokkal. Tehát átélik ezt a gyönyörű dolgot, és talán egy-két héttel később már abszolút máshogy viselkednek. Mi történik? Mi a különbség? Mit felejtenek el? Van egy ember közöttük, aki miután bemennek Áj városába, oda mennek, vagyis nem, Jerikó városában, bocsánat, következőt írja róla. Megláttam a zsáklány között egy szép sineári köntöst, tök mindegy, hogy mit. Számunkra valószínűleg ezek nem szép dolgok, de számára olyanok voltak, amire utána azt mondja, hogy megkívántam és elvettem. Mi történt? Bement, és egészen addig a szeme hol volt? Az Istenen. És aztán Áj városában leveszi a szemét az Istenről, meglát valamit, és hirtelen az kelti a vágyakat, arra cuppan rá, és emiatt az egész nép ezt a harcot elveszti. Ebből megtérnek, és utána mennek tovább. A következő, húha lenne időnk, akkor itt azért el lehetne táborozni hetekig. Mennek a következő helyre, és jönnek a Gibeon város lakói, aztán esküszöm, abba hagyom az ószövetségi kalandozást, mert le kéne vonni már néhány következtetést is a mai napra. De ezek azért annyira jók. Megjön Gibeon, tehát mennek sorba, ugye Jerikó, jó sztori, Aj, nem jó sztori. Jön Gibeon városának az emberei, és egy, ami nincs messze amúgy attól, ahol laktak, beöltöznek zsákra, hát azt mondja, messziről jöttünk, messziről, most ilyen vasárnapi iskoláson gyorsan összefoglalom, messziről jöttünk, fogadjatok el barátnak. És mit csinál Józsué? Beveszi ezt a történetet a vezetőkkel együtt. Miért? Hadd olvassam. Ők kezükbe is vették ezeknek az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Hát azt látjuk, hogy Jerikónál még megvan ez a fölfele tekintés, még be vannak fókuszálva az Istenre, és ezért Jerikót annak látják, ami. Aztán elmennek Ájba, és a szemüket leveszik az Istenről, és hirtelen ránéznek erre, és azt kezdi meghatározni, hogy mit csinálnak. Mennek tovább, jön egy nép, megint már Józsué is leveszi a szemét, nem kérdezi meg, ránéz, és az alapján dön, az határozza meg, hogy mit tesz. Amikor én próbáltam ezekből kivenni, hogy vajon mi lehetett itt a titka, mi történik itt Izrael lelkében, Akkor én arra jutottam, és így fogunk megérkezni a mai új szövetségi részhez. Úgy érkeztek meg, mint akiknek a szeme az Istenre van szegezve, nem a körülményekre. És ez egy nagyon fontos dolog. Hadd mondjak két illusztrációt, hogy mit jelent a szemünket az Istenre szegezni, vagy a körülményekre. Amikor valaki bajba kerül egy filmben, bármilyen történetben, aki segítségére siet, mi az első dolog, amit csinál vele? Nézd rám. Nézd rám. Miért fontos ez? Mert az, aki bajban van, mit csinál? Vagy belekerül a cukrászdába, belekerül a nehéz, feszült helyzetben. Mindenhova néz, csak oda nem, ahonnan a segítség jöhetne. Mit csinál? Hirtelen ráfókuszál a nehézségre. De szülőként is, annak idején az első dolog, amikor a gyereked bajba kerül, mit akarsz? Figyelj, nézd rám. Nézd rám. Nézd rám. Miért? Mert ha rám nézel, akkor tudok hatni rád. Mert van ebben egy nagy igazság, hogy amire tekintünk, amire szegezzük a szemünket, az fog hatni ránk. Van egy másik nagyon fiús példa is, úgyhogy ezt most a fiúknak mondom el. Megnéztem a vadászgépeknek a célzó berendezése, hogy működik. Ez egy nagyon izgalmas dolog, jelenleg egy közgáz végzettségű ember fogja ezt elmondani, tehát borzasztóan slampos leírás lesz, de nagyon tetszik. Akkor megy egy vadászgép, különböző célpontokat követ a monitora. És utána a számítógép alapján valahogy rácsatlakozik az egyik célpontra, az ellenséges célpontra. Mi történik? Amint arra rácsatlakozott, műszaki leírás alapján a YouTube-ról, ezt nagyon pontosan tudom, amint befókuszált arra a célra, az összes többi célpontra nem tud figyelni a számítógép többet, hanem azt követi. Ilyen szempontból az összes többi gépet nem követi onnantól kezdve, hanem csak azt követi. Ha lenne időnk, megnéznénk azt, hogy mennyire igaz ez az emberi szívre, nem csak a szemre. Az emberi szív önmagában nem létezik. Az mindig valamire tekint, az mindig valamire csatlakozik. Ezért fontos itt is azt látnunk, és ezt egy picit azért meg fogjuk nézni, hogy amikor megérkezik Izrael, a titka annak, hogy ők azt teszik, ami nem a körülményekből következik, hanem az Istenből következik, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy nézzetek rám, akkor ránéznek. És ezért az Isten irányítja, hogy mit fognak csinálni. De ha abban a pillanatban Izrael szeme Jerikóra nézett, bocsánat, tehát itt mondom, hogy az Istenre tekintenek, ti meg a... Nem. Amikor Jerikóra nézett volna, egészen más következett volna. Értitek? Mi következett volna belőle? Nem metélünk itt körül senkit. Azonnal támadunk. De a szemük nem itt volt. A szemük az Istenem volt. Amiből egy egészen más dolog következett. Mi történt Ajnál? Levették a szemüket, miközben az Isten azt mondja, hogy rám tekintsetek. Mit csinált? Ránézett, megkívánta és elvette. Mit nem csinált Józsué? Nem nézett az Istenre, hanem a helyzetet nézte, és a helyzet alapján próbált dönteni. Nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt látunk. Meg kellett érteniük, hogy amire a lelki szemüket szegezik, az fogja meghatározni az érzéseiket, a vágyaikat, a félelmet, a döntéseiket. Vagy Isten fényénél látják a problémáikat, vagy a problémáik fényénél látják az Istenüket. Neked is, nekem is vannak Jerikók az életünkben. És nem tudom neked mi, és azt tudom, hogy nekem mi. Helyettesítsétek be. Amikor Jerikóra koncentrál rá a vadászgépnek a monitora, akkor általában, ami ebből következik, az az, hogy félelemmel és aggodalommal telik meg a szív. Tehát amikor én a körülményeimre nézek, vagy a nehéz helyzetekre fókuszálok rá, a megoldás nem következik, de félelemmel megtel a szívem. Amikor képes vagyok leszakadni erről, és a szememet az Istenre emelni, akkor reménnyel telik meg a szívem, és utána az Isten erre a hittel való föltekintésre reagál azzal, hogy vezetni fog abban a helyzetben. Nem tudom nektek, mi a Jerikótok. A sulitól kezdve a házassági konfliktusig megoldandó problémáik az adventi időszakig. Mire fogunk ebben a 4 hétben ráfókuszálni? Hova csatoljuk be a szemünket? A megoldandó helyzetekre, a költségvetésre, hogy miből kell kihozni ezt a karácsonyt, hogy mikor oldjam meg, mikor csináljam meg, vagy fölemelem a tekintetemet, és azt mondom, hogy szánok időt arra, hogy a szememet odakötöm, és ez határozza meg, hogy hogyan élem meg. Ugyanolyan helyzetekben élünk, mint Izrael annak idején Jerikóban, Ájban, és utána a gibeoni néppel kapcsolatban. Nézzünk röviden az új szövetségre. Máté 6.33-ban azt olvassuk, hogy keressétek először mit? Az Isten országát, és utána minden egyéb megadatik nektek. Amíg ezt követi Izrael, minden jól működik. Amit talán azt csinálja, hogy először minden egyéb adasson meg nekem, és majd utána fölnézek az Istenre, akkor hirtelen minden összezavarodik. A sorrend borzasztó fontos. Hova tekintünk? Ugyanezt tanítja az új szövetség is. Milyen sokszor esek bele én abba a hidába, hogy majd először ezt a problémát megoldom, csak ezen legyek túl, csak az adventet oldjuk meg, majd aztán karácsony este, ha megettem a vacsorát, akkor majd kinyitom a Bibliát. Nem azt mondom, hogy ne csináljátok, tehát advent kell legyen. De ha felcseréljük közben, akkor fog jönni az, amiről rendszeresen beszél az Isten igéje, a félelem és az aggodalom. Ezt látjuk ugyanis az igében. Mindenki, aki ezt fölcseréli, az első dolog az, hogy elkezd félni, elkezd aggódni. És rengeteg ilyen embert tudnánk felsorolni, ott van Péter, amint fölcseréli. Először oldjuk ezt meg, majd utána figyelek én az Úrra. Miért? Mert elkezdett félni a szíve, és nem tudta megélni azt, amire az Isten hívta. Aztán a hithősök viszont a másik oldalon pont ezért tudnak megállni. És itt érkezünk el oda, amiről az advent szól, az Úr Jézushoz. És szeretném ezzel a képpel befejezni. Ott a Getsemáné kertjében sokkal nagyobb ellenállásra és nyomással került szembe, mint Jerikó valaha. Ha egy picit is arra tekintett volna, hogy mi vár rá, akkor nem csinálja végig. Ott a fő küzdelem az volt, hogy leveszi-e a tekintetét az atyáról, és arra néz, hogy mi vár rá, és agonizált. Tehát ti is tudjátok, én is, hogy ez egy borzasztó nehéz küzdelem. Nem arra koncentrálni, hogy milyen problémáim vannak. Nem azon molyolni, hogy hogy fogom ezt megoldani. Erről levenni a szememet borzasztóan nehéz. Tehát könnyű erről tanítani, sokkal nehezebb megcsinálni. Amikor tényleg bajba kerülök, amikor tényleg fenyegetés van, hogy a szememet ne vegyem le az Úrról. Ezen múlik minden. Milyen hálások lehetünk, és én ezt fogom ünnepelni karácsonykor, az Úr Jézus nem vette le a tekintetét az atyáról. És ezért lehet megváltásunk. Mert megküzdötte ezt a harcot. Ugyanez a harc ott van számunkra is, és az új szövetség ige, amit szeretnénk nektek felolvasni, az a zsidókhoz megírt levélben van, a 12. fejezetben. És ez az egész ószövetségi történetet meg fogja érkeztetni, én azt gondolom, a mai valóságunkban. Ezért tehát mi is, a 12. fejezetben ezt olvassuk, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, a bennünket megkörnyékező Jerikót, ezeket tegyük le, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, és itt így folytatja, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Két dologról szól ez itt. Az egyik, hogy ezt meg tudjam csinálni, ez muszáj időről időre. Ez nem azt jelenti, hogy abba hagyom, és persze nem veszek ajándékokat, meg nem csinálom meg azt, ami a felelősségem, de a szememet nem engedem, hogy ezekre fixálódjanak. Miközben csinálom, küzdök ezzel, amiről Józsué története is szól, amiről ez is szól, hogy nem kötöm hozzá a tekintetemet, hanem a tekintetemet végig megtartom az Úron. Rátekintek, Krisztusra tekintek. Ehhez nagyon sokszor az kell, hogyha belekeveredtem, akkor leveszem a szemem erről, és visszahelyezem oda. Ez az a lelki gyakorlat, amiben azt hiszem rendszeresen megújulásban részt kell vennünk. Van egy nagyon nekem tetsző Izraelre vonatkozó mondás, de azt hiszem ez sokat segít nekünk is. Nem Izrael tartotta meg a sabatot, hanem a sabat tartotta meg Izraelt. Ez nem azt jelenti, hogy valami törvényes dolgot kell nekünk tenni, és állandóan ezt gyakorolni kell, majd a gyakorlat az megment minket. Nem. De ha rendszeresen töltünk időt azzal, hogy rátekintünk, akkor kerül minden a helyére. Az első helyen mindig az első dolgok legyenek. Hogyan érkezünk meg az adventbe, és hogyan éljük meg ezt az adventet? Én ez lenne a mai bíztatásom és hívásom számotokra, hogy megállunk-e, és hagyunk időt, miközben csináljuk ezt erre a feltekintésre. És amikor az Úr azt mondja, hogy nézd rám, ne rám, rá, akkor fölemelem már a tekintetemet. Vagy a tekintetem heteken keresztül azt fogja pásztázni, és ahhoz köt, ami félelmet és aggodalmat tud kelteni az ember szívében. És az a szép benne, hogyha a tekintetünket föl tudjuk emelni, és hozzá tudjuk kötni, akkor utána meg tudjuk élni azokat, amiket ő meg akar adni. Ha Jerikóhoz kötöm a tekintetemet, azt is látjuk, akkor pedig meg kell élnem azokat, ami Jerikóból következik. Remélem, hogy ez biztatást jelent nektek is, abban, hogy ne csak megoldjuk az adventet, hanem meg is éljük az adventet. Hadd imádkozzam ezért. Úr Jézus, szeretnénk megérteni ezt, hogy mennyire fontos a tekintetünket rád emelni. Jó volt megnézni ezt a történetet, ahol azt láttuk, hogy amikor a körülményekből nem ez következett, mégis Izrael rád emelte a tekintetét, akkor azt tette, ami neked kedves volt, ami ott a legfontosabb volt. És mivel itt hittel rád tekintve, ebből vezette le, hogy mit tegyem, ezért te megáldottad és vele voltál. Segíts nekünk most abban a helyzetben, amiben vagyunk. Még ha egy olyan időszakon vagyunk is túl, ahol a szemünket levettük rólad, és ezért a félelem vagy a szorongás ejtette rabul a szívünket, megállni, hogy a zsidók 12-ben olvassuk, letenni ezt, és újra rád tekinteni, engedni, hogy a szemünket magadra vonzd. És így, miközben tesszük utána a dolgunkat, vagy más dolgokat teszünk ebből következően, hadd éljük meg a te áldásaidat és a vezetésedet, meg a győzelmeidet. Vezess ebben minket, Istenem. Amen.